Mindenkit a mai délelőtti Isten tisztelet alkalmával. Időről időre szoktunk ilyet tenni, legalábbis én időről időre teszek ilyet, hogy nem egy igeversről szólunk, vagy egy ige szakaszról, vagy egy konkrét történetről, hanem egy egész bibliai könyvről. Ugye ezt általában azokkal a bibliai könyvekkel lehet megtenni, amik rövidek, és egy-egy ilyen bibliai könyv áttekintésénél persze nem tudjuk az egész könyvet szóró-szóra áttekinteni, de mégis a könyvnek, az adott bibliai könyvnek a fő mondani valójáról szólunk ilyenkor. És most is ezt szeretném tenni. Egy bibliai könyvet szeretném, ha közösen áttekintenénk, egy kis prófétai könyvet, amelyet meggyőződésem szerint jól ismerünk, bizonyos részleteket belőle. Én azt vettem észre, és azt tapasztaltam, hogy sok olyan bibliai könyv van, amiből kívülről is tudunk idézni részleteket. De hogyha arról van szó, hogy az a könyv miről szól, mi a fő mondani valója, egyáltalán magáról a könyvről szólni, akkor már nem biztos, hogy teljesen összeáll a kép az adott könyv mondani valóját illetően. És éppen ezért szeretném, hogyha a mai alkalommal számomra egy nagyon-nagyon kedves kis prófétai könyvet, Sofóniás próféta könyvét tekintenénk át. Sofóniás könyve, ugye kis prófétai irat, és azt kell, hogy mondjuk, hogy kettős proféciát tartalmaz, mint a Szentírásban nagyon sok prófétai könyv és kinyilatkoztatás. Sofóniás próféta könyve is olyan könyv, ami vonatkozik elsősorban arra a korra, ugye, amelyben íródik, vonatkoznak a kijelentések azokra a bekövetkezendő eseményekre, amelyeket felvázol a próféta, de a maguk valóságában a vég idején fognak majd beteljesedni. És mint ilyen könyv, a mi számunkra, Jézus visszajövetele előtt élő nemzedék számára létfontosságú igazságokat tartalmaz. Kérdezek, de csak azért kérdezek, hogy úgy gondolkodjunk közösen rajta, hogy mikor is íródott Sofóniás próféta könyve. Gondoljunk bele abba, hogy mikor íródhatott, ugye az Ószövetség idején mikor íródott Sofóniás próféta könyve. Sofóniás könyve az időszámításunk előtti 7. században, időszámításunk előtt 638 körüli időtől terjedően visszafelé úgy időszámításunk előtti 610 körülig, tehát nem tudjuk pontosan behatárolni a keletkezési idejét, de nagyjából ez idő alatt keletkezett Jósiás király uralkodásának az időszakában. Ennél többet nem is szeretnék a könyv keletkezési körülményeiről szólni, de azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve? Miről szól? Ha egy mondatban kellene megfogalmaznunk, mit mondanánk, mit tartalmaz ez a prófétai könyv? Ez a prófétai könyv, ennek a könyvnek a lényege, a fő mondani valója az, hogy a bekövetkező, a felhalmozott gonoszságokért bekövetkező isteni ítélet előtt akarja felrázni az embereket, és az utat megmutatni arra vonatkozóan, hogy hogy tudunk védelmet találni akkor, amikor az Isten ítélete, büntető ítélete a világon meg fog valósulni. Ugye ez abban az időben, Sofóniás próféta idejében az előtte levő, nem sokára bekövetkező babiloni fogság formájában nyilvánult meg az isteni ítélet, a bűnökért az isteni ítélet, de most a végidején ugye az egész világon elhatalmasodott gonoszság miatti isteni ítélet várható nem sokára, és éppen ezért a könyvnek a mondani valója hihetetlenül fontos mindannyiunk számára. Még egy kérdésem lenne így bevezetésképpen, mit jelent a Bibliában nagyon sok névnek jelentése van? Mit jelent a Sofóniás név? Sofóniás név nagyon-nagyon szép szó. Azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Az Úr elrejt. Már Sofóniásnak a neve is csodálatos, mert azt mondja el a név is, hogy igen, Isten el tud rejteni embereket a veszedelem napján, az ő ítéletének az időszakában. De mi kell ehhez, mikor tud bennünket is az ő védelmében eltakarni, elrejteni a büntető ítéletek megvalósulása közepette. Igen, erről szól Sofóniás próféta könyve. És egész különös ez a könyv olyan értelemben, mert küzd azokért, és azoknak a figyelmét is megpróbálja felhívni, akik a gonoszságban teljesen szinte már megkeményedtek. Azoknak a figyelmét is megpróbálja ébrezgetni, akik valaha buzgók voltak, de közömbösekké váltak. És azokat is megszólítja ebben a rövid három fejezetből álló könyvben, akik az Isten szolgái, akikről azt gondolnánk, hogy velük nincs baj, hiszen hát ők Krisztus követői, vagy Isten szolgái, azokat is felszólítja nagyon-nagyon komoly kifejezésekkel, gondolatokkal. Tehát küzd, Sofóniás próféta könyve egy küzdő könyv, hogy az ember megtalálja a menedéket, a Krisztusban való egyedüli menedéket az isteni ítéletnek az időszakában. És mindjárt nyissuk is ki Sofóniás próféta könyvét, és olvassuk el először az első fejezet másodiktól a hatodikig terjedő verseit. Nézzük meg, mit mond az első fejezet másodiktól hatodikig terjedő versei. Elvesztek, mindent elvesztek e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Álljunk meg, nézzük meg mindjárt a bevezető gondolatokat Sofóniás próféta könyvében. Elsősorban ebből az ige szakaszból egyértelműen látható az, hogy nem csak Jeruzsálem és Júda vesztéről beszél, hanem az egész földre bekövetkező isteni ítéletről szól, ezért mondja, hogy elvesztem ugye a földet, ugye az első szakasza az ige szakasznak, amit az előbb felolvastunk, elvesztek, mindent elvesztek a földről. Ugye tehát az egész föld színéről beszél. Utána beszél persze Júdáról és Jeruzsálemről is, mint az elsődleges értelemben vett ítélet beteljesedéséről, ugye rajtuk fog elsősorban teljesedni ugye az első jelentésében ez a profécia. És utána azt mondja, olyan elgondolkodható, mert ugye azt mondja, hogy elvesztem a Baál papokat. Ugye kiírtam, ugye ez egyértelmű, ugye a bálványimádást megszüntetem. Tehát azokat, akik hajlonganak, ugye a bálványok előtt. De olyan érdekes, nézzük meg a következő szakaszban, az 5.-6. versben, azt mondja, hogy azokat is ugye el fogja veszteni, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Tehát mit mond, mire hívja fel a figyelmünket az Úr Sofóniás prófétán keresztül? Hogy amikor az ő ítéletével meglátogatja ezt a földet, nem csak azokra fog a büntető ítélet bekövetkezni, akik nyíltan szembefordultak ő vele, akik nyíltan megtagadták őt, vagy soha el nem fogadták őt, hanem azok felett is meg fog valósulni az ítélet, akik kettő szívvel szolgálnak, vagy bocsánat, nem kettő szívvel, kettős szívvel szolgálnak. Tehát meghajolnak a bálvány előtt, de meghajolnak az élő Isten előtt. És hadd mondjam, hogy ez talán, ez az utóbbi, amiről most szóltunk, ez az ide is, meg oda is való meghajlás a legveszedelmesebb. És talán azt lehet mondani, hogy az Istent leginkább ez a fajta magatartás sérti. Tehát leginkább az urat az a magatartás sérti, amikor én nem tagadom meg őt nyíltan a szavaimmal, én azt mondom, hogy ő benne hiszek, de ugyanúgy meghajolok a bálványok előtt is. Most szeretnék mindjárt megállni és annyit elmondani, hogy természetesen mi nem faragott szobor előtt hajolunk le. Nem egy baál, egy megformázott baál szobor, vagy bármilyen más Isten szobra előtt hajolunk meg. De hadd mondjam, a mi életünk is tele van bálványokkal. Mert minden, amit az ember az Isten elé helyez ebben az életben, az bálvány. Mennyi minden fontosabb nekünk, mint az élő Isten követése és szolgálata. És hadd mondjam, ki kell, hogy mondjuk, ha egyetlen egy bűnt is melengetünk a szívünkben, és nem akarunk lemondani akármilyen bűnről, az bálvány az életünkben. Mert ki előtt van? Az Isten előtt. És ezért azt mondja, hogy igen, az isteni ítélet bekövetkezik mindazokra, akik ugyan meghajolnak az élő Isten előtt, de az ő bálványaikat is a szívükre vették, és nem akarnak tőle megszabadulni. Azoknak is meghajolnak, azok előtt is meghajolnak. Emlékszünk erre, én ezt az idézetet már többször említettem, de azok kedvéért, akik még nem hallották ezt az idézetet, szeretném felolvasni, mert számomra egy alapidézet a Pátriárkák és Próféták című könyv 162-163. Oldaláról. A következőt olvasuk ebben az idézetben. A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Ugye, ha belegondolunk, ugye az isteni ítélet most a végidőben azért fog bekövetkezni, mert a világot elborította a gonoszság. Noé napjaihoz hasonlóan az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ugye, vagy a Lót napjaihoz is hasonlítja, amikor az Úr kénkővel, tűzzel pusztította el a várost. És ebben az idézetben azt olvassuk, hogy a világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. És most figyeljük, mik ezek a nagyobb bűnök. Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják őt. Ezért van ez az ítélet, amikor valaki meghajol az Isten előtt, de meghajol az ő bálványai előtt is. Azt mondja, hogy az Isten szemében ez a legnagyobb bűn, amikor valaki szájára veszi az ő nevét, hirdeti, hogy ismeri az ő parancsolatait, az ő népéhez tartozik, de mégis az élete olyan, hogy nem mutatja meg az élete, a hétköznapi élete azokat az elveket, amelyeket az ő szájával vall, és az Úr ezt nem fogadhatja el. És hadd mondjam, ahogy itt olvastuk az igében, tömegek vannak, akik valaha az Istent keresték, és utána belevetették magukat az e világ istenének való szolgálatba, a pénzistenének a szolgálatába, vagy ki tudja mibe. Hányan fordultak el az Isten követésétől, Krisztus követésétől, és az Úr azokért is küzd, azokat is figyelmezteti, hogy ember, igen, gondolj vissza, valaha esetleg buzgón követtél engem. Mi történt az életedben? Mitől fordultál most el tőlem? Igen, az Úr minden rétegért küzd, és mindenkit menteni próbál, mert nem akarja, hogy egy is elveszen, hanem hogy mindenki üdvösségre jusson. De menjünk gyorsan tovább a könyv áttekintésénél, és tegyük fel azt a kérdést, hogy az Úr milyen eszközökkel küzd értünk? Milyen eszközökkel küzd az emberekért? Azokért, akik az ő népének vallják magukat? Vagy azokért, akik elfordultak már az Úr követésétől? Vagy akik egyáltalán nem keresik az Urat? Mindenek előtt nézzük meg a 12. versnek az első részét. Amikor mondom így, akkor mindig Sofóniás könyvére utalok, hogyha valami más könyv lesz, akkor azt majd külön mondom. Tehát az első fejezet 12. verse. És lészen az időben, ugye ez az ige biztos, hogy nagyon ismerő Sofóniás könyvéből, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, csak idáig. Megmotozom Jeruzsálemet szövétnekkel. Mit jelent az, hogy megmotozni egyáltalán az mit jelent? A motozás az mit jelent? Alapos megvizsgálás, átvizsgálás. És azt mondja, hogy megmotozom mivel? Szövétnekkel. Mi az a szövétnek? A maga a szent ige, lámpás, maga a szent ige, ugye? Az én ösvényemnek világosság, ugye? Ugye a te szent igéd, ugye a lámpás, a szövétnek. Tehát az Úr mit tesz? Az Úr mindenek előtt azt teszi, hogy ő az igéjét újból és újból küldi. Ezért parancsolja az ő népének, hogy hirdessük a tiszta evangéliumot azok felé is, akik még nem hallották, de ugyanakkor számunkra is küldi az Úr az üzenetet, a felrázó üzenetet. Szeretnék olvasni a bizonyságtételek 5. kötetének a 83-84. Oldaláról egy-egy rövid részletet a következőképpen. És nagyon elgondolkodtató ez az idézet. Csak akkor vagyunk Isten népe, ha teljesen az vagyunk. Milyen elgondolkodtató indítása ennek a gondolatnak. Csak akkor vagyunk Isten népe, ha teljesen azok vagyunk. A gyülekezet nem mérheti magát a világhoz. Ha nem felel meg jelleme és lelki állapota az áldásoknak és előnyöknek, melyeket Isten rájuk ruházott, akkor hiával találják majd. Utána így olvasom. Nyilvánvaló, hogy nem úgy tekintjük állapotunkat, ahogy Isten látja. Figyeljük, látunk, de nem érzékelünk. Hallunk, de nem értjük meg. És nem törődömök vagyunk, mintha nappal felhő, éjjel pedig tűzoszlop lebegne szent helyünk fölött. Valljuk, hogy ismerjük az Istent, és hiszünk az igazságban, tetteinkkel mégis megtagadjuk őt. Cselekedeteink homlok egyenest ellenkeznek az igazság és az igaz tettek elveivel, pedig állítjuk, hogy azok igazgatnak minket. Nagyon elgondolkodható felhívás ez, és méghozzá miért? Mert az Úr igéje folyamatosan szól hozzánk. Hadd mondjam, ha valakik, akkor mi vagyunk, akik ismerjük az igét, mert kezünkben van a Szentírás. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy az életünk sok tekintetben nem tükrözi azokat az elveket, amelyeket pedig ismerünk, kívülről tudunk, a másikra tudjuk is alkalmazni, hogy mi lenne a kívánalom és a mérce, de mégis az életünkben nagyon sokszor nem nyer megvalósulást. És ezért azt mondja az Úr, hogy az ő népét is megmotozza a szövétnekkel. Az ő népe életében is megpróbálja éles metszőkéssel kivágni a rosszat, rávilágítani a bűnre. Hadd mondjam, az Úr számtalanszor megpróbálja ezt velünk megcselekedni. De odafigyelünk az ő szavára? Engedjük, hogy az ige, ami szívünk mélyéig hatoljon? Olyan érdekes. Miért mondom ezt? Mert nagyon sok esetben megszokottá vált számunkra az ige. Nem felejtem el, soha nem felejtem el, azt hiszem, legalábbis most azt hiszem, hogy soha nem felejtem el, már legalább több mint egy évtizede hallottam még Oszi bácsitól, de nem felejtem el ezt a gondolatát. Elmondta azt, hogy fiatal prédikátor lévén kért tanácsot, hogy miről prédikáljon. És egy idős prédikátor azt mondta neki, hogy mondjál egy olyat, amit még soha nem hallottak szinte a gyülekezetben, egy mondatot mondjál, és utána üljél le. És ez a mondat így hangzik, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. Hadd kérdezzem, hogyha mondjuk valakit fölállna, és ezt az egy szót mondaná, hogy térj meg, mit szólnánk ehhez? Jó, igen, ezerszer hallottuk, na és mit fog még tovább mondani? De túllépünk azon, hogy nekünk is megtérésre van szükségünk, legyünk buzgóságosak, és ez nekünk szól. Igen, az Úr meg akar motozni bennünket az igének, a szövétnekével. Rá akar világítani arra, hogy az életünkben az igazságok, amik valamikor nagyon mélyen a szívünket érintették, megszokottá váltak a mi életünkben, és miért? Szeretném tőletek kérdezni, hogy miért van az, hogy igazságok, amik valaha átfordulnak, megforrósították a szívünket, most olyan megszokott, igen, hallottuk, és mi a következő mondat? Miért van ez? Azért, mert nem valósítottuk meg az életünkben. Az az igazság, amit nem élünk ki az életünkben, nem valósítunk meg az életünkben, az közömbössé tesz bennünket az igével szemben. És ezért az Úr meg akar motozni, újból fel akar rázni bennünket az ígével, de sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nagyon sokszor az Úr kezében nem eszköz, olyan értelemben, hogy nem célra vezető eszköz, mert nem engedjük magunkat igazából sokszor megmotozni. És ezért mit kell tenni az Úrnak? Hogyha nem használ a megmotozás, a szövétnekkel való megmotozás, megfenyítem azokat, akik a saját seprőjükön hevernek, akik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Mit csinál az Úr? Azt mondja, megfenyítem azokat, akik saját seprőjükön hevernek. Jól ismerjük ezt a kifejezést, nem akarom részletezni, a seprőn való heverés, ugye a bor seprője, ugye amikor leülepszik ugye a szőlőlé, és ott alul marad az üledéke, ugye az a bor seprő. Azt mondja, akik megfenyítem azokat, akik a saját seprőjükön hevernek. Tehát akik tudják, hogy az életükben ott vannak a bűnök, és mégis hevernek ezen a seprőn, és nem kérik az Istent, hogy szabadítsa meg őket a szívük minden szennyétől, minden bűnétől, minden hibájától. De nézzük meg, és menjünk tovább, hogy az Úr még mit tesz, és hogy próbál még értünk küzdeni. Szeretném, hogyha felolvasnánk a 14. fejezet 14-től 16-ig terjedő verseket, 14-től 16-ig. Nézzük meg, az Úr még mit tesz értünk. Azt mondja, közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja. Kürtnek és tárogatónak napja az a megerősített városok ellen, és a büszke tornyok ellen. Még a 18. verset is olvassuk el. Sem ezüstjük, sem aranyok nem szabadítja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert még véget vet, bizony hirtelen vet véget a föld minden lakosának. Álljunk meg, és hadd kérdezzem, hogy ez küzdés az Isten részéről, hogy ilyen gondolatokat fogalmaz meg az ő népe számára, meg az emberek számára, vagy inkább egy fenyegetés. Szerintetek, amit most itt felolvastunk ebben az igeszakaszban, egy fenyegetés, vagy egy küzdés? És miért? Azért, mert amikor az Úr felhívja a figyelmünket a bekövetkező veszedelemre, akkor soha nem az ijesztgetés vagy a fenyegetés a célja. Gondoljunk bele abba, hogy ő soha nem fenyegetőzik az Úr ilyen értelemben, hanem elmondja előre, hogy mi fog bekövetkezni. És azért, hogy az ember észleljen, eszméljen, és ne ringassa az ember magát egy hamis biztonságba. Amikor, ha visszamegyünk a 14-től a 16-ig terjedő versekre, úgy kezdi, nézzük meg, mi az a szó, amivel kezdi, figyeljük. Közel van az Úrnak nagy napja. Közel van. Gondoljunk bele abba, hogy mikor volt ez az ige igazából aktuális, ha nem most napjainkban. Ha körülnézünk, egy kicsit körülnézünk a világon, nem kell ahhoz hívő embernek lenni, hogy valaki megállapítsa azt, hogy itt valami rendkívüli dolgok fognak bekövetkezni. Mindenki látja, hogy valami készül, valami hatalmas, világméretű dolog készül. És az Úr előre veti, hogy ember vigyázz, mert közel van Jézus eljövetele, siet az a nap. De egy dolgot szeretnék kérdezni tőletek, mindannyiunkra vonatkozóan, akik ismernek bennünket emberek, a környezetünk. Azt látja rajtunk a mi hétköznapi életünk minden megnyilvánulásából, hogy mi buzgón arra készülünk, hogy Jézus nem sokára vissza fog jönni. Ezt látják rajtunk az emberek. Valóban így élünk. Minden napunknak ez a mottója, hogy Jézus bármelyik pillanatban már itt lehet, közel van az Úrnak nagy napja. És nyilván nem tudunk pontos időt mondani, mert nem is a tisztünk, és nem is szabad. De hogy ebben az időben élünk, Jézus eljövetelének az időszakában élünk, az teljesen bizonyos. Közel van. És nézzük meg, mit mond. Azt mondja, hogy olyan lesz ez a nap, hogy semmi nem tudja az embert megmenteni, semmilyen emberi eszköz nem tud majd ekkor biztonságot nyújtani az embernek. Egyetlen egy módon menekülhet meg az ember. Egyetlen egy módon. De akkor teljes biztonságban lehet az ember. Egyetlen egy módja van a menekülésnek. És nézzük meg, és mindjárt menjünk is tovább. Sajnos nincs lehetőség, amikor egy egész könyvet tekintünk át, egy-egy bibliai szakaszról nagyon részletesen szólni, de nézzük meg a következő ige szakaszt, a második fejezet első három versében. Nézzük meg, mit mond, hogy mi az egyedüli menekülési útja az embernek, hogy védelem alá kerüljön az Isten haragja az ő ítéletének a kitörése ill pillanatában és idejében. Nézzük meg, ezt olvassuk a második fejezet első három versében. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat minnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. És hadd mondjam, ez az üzenet nem a világnak szól elsősorban, hanem ez az üzenet nekünk szól. És miért ezek a kemény szavak? Azért, amit az előző gondolatokban elmondtunk. Térjetek eszetekre. Ismeritek az igét, ismeritek a szavamat. És mit tesztek az én szavammal? Megvalósítjátok az életetekben? Tudjátok, hogy irgalmas és könyörülő Isten vagyok. Számítotok az én védelmemre és segítségemre, és mégsem akartok szembefordulni a ti bálványaitokkal. Szinte kérlel az Úr, de fel akar rázni bennünket. Meg akar motozni az ő igéjének a szövétnekével. És azt mondja, olyan elgondolkodtató, azt mondja, hogy keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, hogy az Úr nagy napján védelmet és segítséget és biztos védelmet találhassatok őnála. És azt mondja, hogy azok is, akik az ő ítélete szerint cselekeztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy vajon mit jelent az, hogy keressétek az igazságot? Mit jelent az, hogy keressétek az igazságot? Mert úgy kezdi azt mondani, hogy keressétek az igazságot. Milyen igazságról van szó? Arról az igazságról, amit a boldog mondásokban így olvasunk, boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot. Ami nem egy elméleti ismeret gyűjtését jelenti pusztán, hanem azzal együtt, a gyakorlatban való megvalósítást, az igaz életet. Keressétek az igaz életet. Keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Igen, ez az egyedüli lehetőség arra, hogy az Úr elrejtsen bennünket a veszedelem napján. A 28. Zsoltár 8. verséhez lapozzunk. A 28. Zsoltár 8. verse. Nézzük meg, mit mond. A 28. Zsoltár 8. verse ezt mondja. az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége. Mit mond az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége? Miért mondja ezt az Úr? Miért küldi ezeket a felhívásokat? Hogy nehogy elveszünk a pusztuló világgal, azokkal együtt, akik nem keresik az Urat, akik nem érdeklődnek utána. Az Úr azt akarja, hogy éljünk, és nála a legnagyobb nyomorúság idején is biztonságban lehessünk. És még egy igét olvasunk, az 57. Zsoltár második versét. Az 57. Zsoltár második verse a következőt mondja. Könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. Milyen csodálatos ige! Az Úr ezért küldi az üzeneteket, a felrázó üzeneteket, hogy benne bízunk, hogy a szárnyai árnyékába menekülhessünk, amíg elvonulnak a veszedelmek. Ezért küldi az üzeneteket. Ezért küldi, hogy amikor emberek, akik nem az Istent választották, nem lesz hol menedékük, akkor az ő benne bízóknak teljes biztonságos menedéke lehessen a legnagyobb nyomorúság idején. Olyan érdekes, hogy folytatódik tovább Sofóniás prófétának a könyve. Sofóniás próféta könyve ezek után egy olyan érdekes szakasszal folytatódik, amit hogyha olvasunk, akkor úgy hajlamosak vagyunk átlapozni, mert különböző népek feletti isteni ítéletről beszél. A különböző népek feletti ítéletről. Beszél ugye itt filiszteusokról, a moabitákról, az ammonitákról, kúsról, tehát beszél több népről, ugye Szodoma Gomora példáját is felhozza, most nem olvasuk fel ezt az igeszakast, csak hogyha valaki otthon el akarja olvasni, de miért hozza fel ezeket a népeket példaként? Azért, mert az Úr felettük is kimondta a büntető ítéletet a bűnükben való megátalkodottságuk miatt, és ezért az Úr egyértelművé teszi, hogy ahogy az ő szava teljesedett azoknak a népeknek az életében, ugyanolyan bizonyos, hogy az ő szava most is, a vég idején is teljesedni fog, és ezért akar bennünket felrázni, hogy ne kelljen nekünk elvesznünk, hanem örök életünk lehessen. És térjünk rá, tehát ez a második fejezetnek a tartalma, és ezek után térjünk rá a harmadik fejezetre, mert a harmadik fejezetben egészen különlegesen szép gondolatokkal találkozunk. Azt olvassuk a második versben, harmadik fejezet második versében, és a hetedik versében a második és a hetedik verset olvassuk. Azt mondja, hogy nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Ugye elmondja, hogy a figyelmeztetésekre az emberek hogy reagálnak. Van, aki nem bíz, nem hallgat a szóra, nem fogadja a fenyítést. De nézzük meg a hetedik verset. Azt mondja, hogy azt mondtam, hogy csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelyen mindaz, amit felőle végeztem. Mégis mihelyt felvirattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy mondtam, hogy félj engem, vedd fel a fenyítéket. A próbák engedjet, hogy az életedben kiírtsák belőled a rosszat. Akkor nem valósulna meg, és nem valósul meg feletted az ítélet. De mit mond? Nagyon sokan mégis mihelyt felvirattak, rosszra indították cselekedetüket. És nézzük meg viszont ezek után a 11-től a 13-ig terjedő verseket. Nézzük meg a csodálatos biztatást. Tehát lesz egy ilyen embercsoport, akiket az Úr hiába kérlel, nem tudja megmenteni őket. Gondoljunk az 5 okos és az 5 balga szűznek a példájára. Az Úr nem tudja megmenteni az ő népét teljes egészében, akik nem akarnak felé fordulni, azokat nem tudja megmenteni. De nézzük meg, mit mond a 11-től terjedő versekben. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevékedsz többé az én szent hegyemen, és marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit mond? Míg az egyik embercsoport nem veszi komolyan az Úr szavát, az Úr minden kérlelése ellenére sem, addig lesz egy maradék. Sajnos csak maradékról beszél az ige, de lesznek emberek, és Jelenések könyve azt mondja, hogy egy megszámlálhatatlan sokaság. A világ milliárdjaihoz képest maradék, de mégis megszámlálhatatlan sokaság lesz, aki felvette a fenyítéket, aki engedett az isteni kérlelésnek, és azt olvassuk, hogy ezeknek az életében meg fog valósulni az ige, nem csak elméleti szinten, hanem a valóságban. Azt mondja, hogy és Izrael maradéka, mondja a 13. vers, nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Melyik ige vers jut erről az ige szakaszról eszünkbe? Jelenések könyve 14. fejezet, amikor bemutatja a 144 ezret, ugye azokat az embereket, akik élve érik meg Jézus eljövetelét, ugyanezt mondja, szájukban nem találtatik álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Ugyanezeket a gondolatokat látjuk itt. És hadd kérdezzem meg, mi a titka annak, hogy ez megvalósulhasson az életünkben? Mert hadd mondjam, az Isten azért küldi az összes üzenetet, hogy ez a cél megvalósuljon. Hogy valósulhat meg ez a cél az életünkben? Nézzük meg ezt a három verset. Ebben a három versben, ami föl van vetítve, ebben benne van, sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az előtte levő szakaszban, a 13. vers előtti szakaszban benne van a megoldás. Hogy valósulhat ez meg, hogy Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, stb. Tehát ennyire megtisztul, hogy valósulhat ez meg? Nézzük az igét, a 13. vers előtti szakaszokat. A 12. vers a kulcs. Marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Mit jelent a nyomorult és szegény fogalom? Boldogok a lelki szegények, ugye? Nyomorult és szegény. Ki a nyomorult és szegény? Aki érzi, hogy ebben az állapotban nem vagyok kész az Isten országára. Így elveszek, nem vagyok kész. De ezért nem összeomlik, amikor ezt látja, hanem annál buzgóbban az Úr nevében bízik. Az ő segítségét kéri, hogy végezze az életében el azt, amit ő önmagáért nem képes megcselekedni. Igen, ezt jelenti a nyomorult és szegény. Bízik az Úr nevében. És az Úrnak egy hatalmas ígérete, hogy aki az ő nevében bízik, átadja az életét azért, hogy nem maga akarja megvalósítani, nem ő akar cselekedni, hanem az Úrat kéri, hogy vigye véghez az életében ezt a munkát, ezt a folyamatot. Olyan szintig elvégzi az Úr, hogy nem fog hamisságot cselekedni, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. És ezért fog megvalósulni, hogy legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mert az isteni védelem felettük lesz a legnyomorúságosabb időben is, és az örök életnek az ígéretét tartalmazza az, ha valaki a szegény és nyomorult néphez tartozik. Hadd mondjam, emberek, amikor ezt a kifejezést hallják, hát nem egy nagy perspektíva egy szegény és nyomorult néphez tartozni, de hadd mondjam, én szívem mélyéből kívánom, hogy mi mindannyian a nyomorult és szegény néphez tartozzunk, akik nem a maguk igazságában bíznak, mert attól elveszünk, hanem az Úr nevében bíznak, de abban viszont bíznak, az ő nevében bíznak. És befejezésül szeretném, talán olvassuk el kicsikét hosszabb szakasz, de annyira szép, hogy nem lehet, hogy ne olvassuk el a 14-től a 17-ig terjedő verseket. Olvassuk el ebből a könyvből. 14-től 17-ig terjedő vers. Énekelj Sionnak, leánya, harsogj Izrael, örvendj, és teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Tehát mit vetít előre ez az ige? Előre vetíti azt, hogy lesznek emberek, az Úr népe, az ő igazi népe meg fog szabadulni, mert mit mond, eltávolítom körülötted, körödből azokat, ugye, akik kérkedve kevékednek a te közötted. Ugye azt olvastuk az előbb. És azt mondja, éppen ezért énekelj, örülj Sironnak, leánya, harsog Izrael, teljes szívvel vigadj, mert megváltoztatta az Úr a te ítéletedet. Igen, hadd mondjam, az Isten kegyelme, hogy Jézus még most nem jött el, és még van kegyelem, ami számunkra, hogy szembeforduljunk a bűneinkkel. Azt mondja, elfordítja azoknak az ítéletét. Nem hajtja végre rajta az ítéletet azokon, akik hozzáfordulnak teljes szívükből. És ezért azt mondja, hogy énekelj, örülj Sionnak, leánya. És utána azt mondja, hogy azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak a kezeit Sion. És miért? Mert az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart. Elrejt az Úr, ugye? Sofóniás könyvének, Sofóniásnak a neve. Erős ő, megtart. És olyan szép ez a befejező ige szakasz. Hadd mondjam, nem vagyok benne biztos, de most valahogy kimerem jelenteni, hogyha néhány igét kellene az igéből kiválasztani, ami a legkedvesebb a számomra. Egyet nem tudok mondani, ami a legkedvesebb, de ha egy néhányat kellene mondani, biztos, hogy benne van ez a 17. vers. Mert azt mondja, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Mit mond ez az ige szakasz? Ez az ige szakasz azt mondja, hogy ez az egész földi küzdelem az Isten számára, amit értünk folytat a mi megmentésünkért, nem csak tevékenységet jelent az Isten részéről, hanem, bocsánat, hogy ezért a teljesen hétköznapi és emberi viszonylatokban használt fogalmat használom, de érzelmileg mélyen érinti az Istent. Nem közömbös az ő számára, hogy mi lesz az ő teremtményeivel. Hadd mondjam, a Biblia beszél arról, hogy Isten sír, Jézus sír, és nem csak Jézus sír, az Ószövetségben is azt olvassuk, hogy az Isten siratja a bűnében megátalkodott teremtményeit, Moab feletti sír és zokog az ő szeme, azt olvassuk. Az Isten sír az ember felett, amikor nem enged az isteni kérlelésnek. Hadd mondjam, az Isten minden egyes emberrel úgy van, hogy mérhetetlen veszteség az ő számára, hogyha egy teremtménye nem üdvözülhet. Hogyha egy teremtményét nem üdvözítheti. Nem úgy van, hogy van most jelenleg több mint 7 milliárd ember, és a Földünk történelmében összesen mennyi ember létezett. Ezek közül sokakat tud üdvözíteni, hát mégis egy nagy szám. Nem így van. Ahogy egy szülőnek akárhány gyereke van, mindegyik az ő gyereke, és mérhetetlenül fáj az, ha valamelyik gyerekével bármi baj történik, ugyanúgy az Isten minden egyes teremtménye felett mélységesen bánkodik és szomorkodik, hogyha nem tudja üdvösségre vezetni. És hadd mondjam, számomra ez mindig megrázó az igéből, mindig megrázó gondolat, és amikor ezekről olvasunk és gondolkodunk, mindig eszembe jutnak ezek a gondolatok, hogy az Isten szomorúsága a legnagyobb szomorúság, ami csak létezik ezen a földön. Mert minél inkább szeret valaki valakit, annál jobban fáj neki a veszedelme, a nyomorúsága, és hogyha el kell vesznie. Gondoljunk egy szülőnek a fájdalmába, amikor esetleg látja azt, hogy valamelyik gyereke esetleg drogozik, vagy részeges, és milyen pályát futhatna be, milyen lehetőségei lennének, és elherdálja az életét, és nem tud neki mit mondani. Azaz mondja, de nem tudja kimenekíteni, mert ugye a saját elhatározásából teszi, amit tesz. Micsoda fájdalom egy szülőnek. ezt a fájdalmat szorozzuk meg én nem tudom mennyivel, ami az Isten fájdalma, ha egy is közülünk elveszik. De ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjuk, hogy mi semminek az életben örülni nem tudunk úgy, mint ahogy az Isten örül annak, hogyha egyetlen egy ember is, de ő felé fordul. Minden egyes megtérő lélek felett mit mond az ige? Öröm van a mennyben. Ha mi nem a rosszat válasszuk, hanem felébredünk a bénult kábultságunkból és álmunkból, és teljes szívvel az Isten felé fordulunk, akkor az Istenből ez olyan örömet vált ki, hogy ezt mondja, így olvassuk. Örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Mi az Istent el szoktuk így képzelni, aki örül és énekel, amikor egy gyermeke felé fordul? Azt hiszem, ritkán szoktuk ezt elgondolni. De hadd mondjam, az Isten így van velünk, és éppen ezért minden kérlelés az ő igéjéből, minden felhívás, minden figyelmeztetés ezt a célt szolgálja. Ember, fordulj felém, mert szeretlek, életet akarok neked adni. Nem akarom, hogy a pusztuló világgal elveszél. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az Istennek ez a mindannyiunk irán tanúsított végtelen szeretete meg tudja lágyítani a mi szívünket, mert sem fenyegetéssel, semmivel az emberi szív meg nem változtatható. Egyedül a kérleléssel, az Isten szeretetből fakadó kérlelésével változik meg az emberi szív. Szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian szívünkből hozzátérjünk, engedjük, hogy a megmotozás és a próbák elérjék a célját a mi életünkben, hogy teljesen meg tudjunk tisztulni, hogy azok között lehessünk, akik felett az Isten kimondhatatlan örömmel örül, hallgat az ő szerelmében. Ugye mit jelent hallgat az ő szerelmében? Ismerjük azokat a pillanatokat, amik olyanok, hogy ott már szólni nem lehet, mert a szavak csak rontanának a dolgon. Hallgat az ő szerelmében, és énekléssel örvendez neked. Még egyszer kívánom, hogy mindannyian ezek között, az emberek között lehessünk. Amen.